Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvéreim, Isten tiszteletünk kezdetén a 48. Zsoltárunkat énekeljük. A 48. Zsoltárunk első versét. Nagy az Úr méltóságában, az ő szent, az Isten szent városában. Foglaljunk helyet, testvéreim, és a 255. énekünket lapozzuk fel, 255. dicséretünket, és ennek énekeljük első három, valamint 6, 7 és 8. versét. Tehát első három, valamint 6., 7. és 8. versét. A 255. énekünk így kezdődik, mely igen jó az Úristent dicsérni. Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön a Szent Háromság, egy örök és igaz Istentől. Amen. Kedves testvéreim, hallgassuk meg most a mai advent harmadik vasárnapunkon gyerekeinknek a rövid szolgálatát.
Miért? Kenyérnek jöttél éhező világba,
világosságnak sötét éjszakába,
fényes hajnalnak örök ragyogásnak,
vakzűrzavarba bizonyos tanácsnak.
Jöttél útnak, igazságnak, életnek,
s kis ingyermekként jászolva fektettek. Jézus, Jézus,
miért sínlődnénk hát éhezve szegényen?
Miért tévajegnénk világtalan éjben?
Tanácstalanul és halálra vártan,
és úttalanul a hazug világban.
Benned mindent megnyerhetünk.
Kis jászolod elé oda térdelhetünk, Jézus, Jézus.
Köszönjük szépen. Kedves testvéreim, hallgassátok meg most Isten igéjét Náhum próféta könyvének első részéből. Náhum próféta könyvének legelső részében így szól hozzánk Isten írott igéje. Ninive terhe. Az Elkósi Náhum látásának könyve. Buzgón szerető és bosszú álló Isten az Úr, bosszú álló az Úr és telve haraggal, bosszút áll az Úr az ő ellenségein, és haragot tartó az ő gyűlölői ellen. Hosszú tűrő az Úr és nagyhatalmú, és nem hagy büntetlenül. Szélvészben és viharban van az Úrnak útja, és lábainak pora a felhő. Megfeddi a tengert és kiapasztja azt, és minden folyamot kiszáraszt. Elfonnyad a Básán és a Kármel, és a Libanon virága elfonnyad. A hegyek reszketnek előtte, és a halmok szétmállanak. Tekintetétől megrendül a föld és a világ, és minden, ami rajta él. Ki állhatna meg haragja előtt, és kibírhatná ki búsulásának tüzét? Heve szétfoly, mint a láng, és a kősziklák is szétporlanak tőle. Jó az Úr, erősség a szorongatás idején, és ő ismeri a benne bízókat, de gáttörő árvízként pusztít annak helyén, és gyűlölőit sötétség üldözi. Mit koholtok az Úr ellen? Elpusztít ő, nem lesz kétszer veszedelem. Ha annyira összefonódnak is, mint a tüskebokrok, és olyan ázottak is, mint az italuk, megemésztetnek, mint a teljesen megszáradt tarló. Belőle származott, aki gonoszt koholt az Úr ellen, aki álnokságot tanácsolt. Így szól az Úr, ha teljes erőben és sokan vannak is, mégis levágatnak és elenyésznek. Megaláztalak téged, de nem foglak többé megalázni. Most már leveszem rólad az ő igáját, és bilincseidet leszaggatom. Felőled pedig azt rendeli az Úr, nevednek ne támadjon többé magva. Isteneid házából kivesztem a faragott és öntött képeket, megásom sírodat, mert becstelen vagy. Íme a hegyeken örömhír hozónak lábai, békességet hirdet. Ünnepeld, Júda, ünnepeidet, fizesd le fogadásaidat, mert nem vonul át rajta többé a semmire kellő. Mindenestül kiirtatott. Isten áldja meg az ő igéjét és ennek magyarázatát. Most jöjjetek, hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Örökkévaló Istenünk, Jézus Krisztus által mennyei atyánk, köszönjük, hogy ma is imádattal állhatunk meg előtted imádságban. Köszönjük néked, hogy szólhatunk hozzád és hódolhatunk neked, aki teremtetted ezt a mindenséget, aki gondját viseled, aki irányítod eseményeit, aki fenntartod, aki ennek az elveszett emberiségnek megtartót küldtél fiat személyébe. Magasztalunk téged, aki elvégeztetted a megváltás művét, és köszönjük, hogy a Szentlélek által hirdeteted nékünk az evangéliumot, az örömhírt erről. És köszönjük néked, hogy ma is munkálkodsz a szívünkben, hogy hozzád térjünk, híve az evangéliumban, híve Krisztusunkban. Munkálkodsz, hogy ne istentelen világ szerint éljünk, hanem a te akaratod szerint éljük a testben hátra levő időt, szent életbe, kegyességbe. Kérünk téged arra, hogy segíts minket most is fölnézni tere át gondolatba, és meghallgatni az ígédnek tanácsait. Köszönjük néked, hogy a gyerekek szája által is bizonyságot teszel nagyságodról, fenségedről, dicsőségedről, és kérünk, hogy az igehirdetésben is tedd meg ugyanezt. Köszönjük néked, hogy rád nézhetünk minden bűnünkből, minden elesettségünkből, minden tisztátalanságunkból és minden földi nyomorúságunkból. Rád, aki örökké való vagy, aki igazságos vagy, aki szent vagy, és aki szeretsz minket. Kérünk, hogy szólj hozzánk, és áld meg mai együttlétünket, hogy ne csak te nyerj dicsőítést, és magasztalást, és áldást, ami egyedül téged illet, hanem mi is hadd nyerjünk tőled örökkévaló kincseket. Kérünk, így áld meg a nagyisten tiszteletünket, így áld meg a gyermekisten tiszteleteket. Szólj, Urunk, itt és minden helyen, ahol neked úgy tetszik. Köszönjük, hogy meghallgatsz minket Jézus Krisztusunk nevéért. Amen. Kedves testvéreim, ige hirdetésre készülve a 166. éneket énekeljük. A 166. énekünk legelső versét, ami így kezdődik: Urunk Jézus, fordulj hozzánk, szent lelkedet ma töltsd ki ránk. Isten tiszteletünk alapigéjét Pál apostolnak a rómabeliekhez írt leveléből hallgassátok meg. Pál apostol rómaiakhoz írt levele 11. részében a 22. vers így szól hozzánk: Vedd észre azért az Istennek kegyességét és keménységét, azok iránt, akik elestek keménységét, irántad pedig a kegyességét, ha megmaradsz a kegyességben. Különben te is kivágatol. Foglaljunk helyet. Kedves testvéreim, alapigénkben a Szentlélek azt mondja: vedd fontolóra az Isten jóságát, kegyességét és keménységét, szigorúságát. Hát ezt próbáljuk ma megtenni. Az Isten kegyességét és az ő keménységét szemügyre venni, megfontolni. Nehogy úgy gondoljuk, hogy Istennek a kegyessége az az ő lényének a jó oldala, és a lényének a rossz oldala pedig az ő keménysége. Nem erről van szó, mert Isten lényének nincsenek árnyoldalai. Az ő lényének csak tökéletességei vannak. Az Isten világosság, és nincs benne semmi sötétség, mondja az írás. És hogyha az ő jóságáról, vagy a kegyességéről, és vele szemben az ő keménységéről, büntető igazságosságáról van szó, az ugyanúgy mind a kettő szent vonása az Istennek. Tökéletes vonása. Nagyon időszerű ez az üzenet, amit Pál apostol is a szívünkre helyez, illetve ennek a megfontolása és a szívünkben való forgatása, mert manapság, ahogy arra már a korábbi Isten tiszteleteken is utaltam, sokszor belesünk abba a hibába, különösen abba a hibába, hogy az Istennek a kegyelmességét meg a jóságát túlhangsúlyozzuk. És csak azt az egyoldalon azt a dolgot mondjuk, hogy Isten szeret mindenkit, és akkor ezzel mindenki békélten távozzon haza, és élj az életét, ahogy tudja, vagy ahogy akarja, mert Isten úgy is szereti. Megsimogatják az emberek fejét, sok szószékről, éljetek, csak nyugodtan, jó vagytok, tehát az Isten szeret benneteket. És az emberek élnek egy tiszta liberális gondolkodással, liberális erkölcsökkel, a saját önző akaratuknak vagy lényüknek az érvényesítésével, mert az Isten úgyis szereti őket. Ez a legkönnyebb vallásosság. No, fontos dolog az, hogy az Isten kegyes, irgalmas, szerető, de az is fontos, hogy az Isten kemény, büntető, igazságos Isten, haragvó Isten. Mind a kettőt, mondja Pál, mind a két oldalát az Isten szent és tökéletes lényének fontold meg. Vedd észre, hogy ő milyen, valójában milyen, nem olyan, mint amilyennek elgondolod, hanem olyan, amilyennek kijelenti magát. Hadd szolgálja a kiegyensúlyozott, a Biblia szerint való Isten képnek a megerősödését a szívetekbe, a szívünkbe, az én szívembe is, tietekbe is. Az, amit a Bibliában olvasunk Ninive kapcsán. Ninive kapcsán. Egy kiváló eset tanulmány, mert e város felett különösen is drámai módon mutatkozik meg egyfelől az Istennek a jósága, az Isten kegyessége, másfelől az Istennek a keménysége és szigorúsága. Szeretném még aláhúzni, mielőtt Ninive történetét egy kicsit megnéznénk, hogy nem fikcióról, nem mitoszról, nem legendáról beszélünk, hanem történelemről. Történelmi eseményekről. Mindazon események mögött, ami Ninivével és a lakóival történt annak idején, azok mögött ott áll az élő Isten. Irgalma egyfelől, másfelől pedig az ő szigorú ítélete, keménysége. És ami velük esett, az szolgáljon minnyájunknak a tanulságára, akik ugyanabban a történelemben élünk, mint amiben a niniveiek is éltek. Vedd észre tehát ezen a harmadik adventi vasárnapon először is az Istennek a jóságát. Isten jóságát. Nimródnak hívták azt az embert, aki a Biblia szerint Babilont és annak fővárosát, Ninive ősi városát alapította. Mózes első könyvében olvassuk ezt a információt. Mivel Nimródnak, Babilonja, illetve Ninivéje mindenféle hamis vallásnak lett a forrása a történelemben, ezért nevezi a Jelenések könyve 17. része a föld utálatosságai anyjának. Így nevezi Babilon. Ő szülte a föld utálatosságait. Az összes bálványimádó vallást onnan származik. Így Ninivét a bálványimádás mellett kezdettől fogva átitatta minden egyéb erkölcsi bűn is, mert a bálványimádás meg az erkölcstelenség az mindig együtt jár. Akkoriban is így volt. Abba a városba az emberek gazdagok, hatalmasok, híresek voltak, jólétben éltek, de mindazzal szembe helyezkedtek, amit Isten parancsolt. Amit Isten tiltott, azt csinálták, amit Isten parancsolt, azt meg nem csinálták. Egy teljesen Isten ellenes életet éltek. Ez a város a 8. században, Krisztus előtti 8. században, tehát nem most volt ez, a Krisztus előtti 8. században lett az asszíroknak a fővárosa. A zsidók, akik ugye ott azon a tájon egy kicsit tőlük távolabb, de ott éltek, szívből gyűlölték Ninivét, mindazzal együtt, amit ugye a Ninive, illetve az asszírok képviseltek. Nem bírták őket, mert egyfelől ugye a zsidók istenét hát gyalázták, másfelől meg hát mindenféle olyan bűnökbe éltek, amikbe a zsidóknak Isten megtiltotta, hogy éljenek. Nem kedvelték ezt az istentelen és erkölcstelen népet a zsidók soha. Azonban egy napon egy zsidó próféta, Jónás, azt a parancsot kapta, hogy menjen el oda, mármint, hogy Ninivébe, az asszíroknak a fővárosába, és mondja el nekik, amit Isten üzen. Ninive nem éppen az a város volt, ahova Jónás annyira nagyon vágyakozott volna elmenni, pláne, hogy Isten azt üzent a városnak rajta keresztül, hogy mondd el nekik, hogy még 40 nap és elpusztul Ninive. Még 40 nap és elpusztul Ninive. Hát nem is ismeritek a történetet, hogy nem is oda indult, nem Ninive felé indult, hanem épp az ellenkező irányba indult a földközi tengeren, de az útközben vihar tört ki Isten akaratából, A hajósok rájöttek, hogy Jónás Istene haragszik, Jónás miatt, aki engedetlenkedik, Jónást pedig a saját kérésére is ugye bedobták a tengerbe. Ismerjük, hogy Isten egy nagy halat rendelt, ami jött és elnyelte őt, aztán kiköpte a partra. Hát ez 3 napig és 3 éjjel tartott ez a mélység Jónás életében, amikor is elmondta a Biblia egyik legdöbbenetesebb bűnbánó imádságát. Na, amikor megszabadult, akkor Isten újra parancsba adta neki, hogy na, Jónás, akkor indulás megint ugyanoda, ahova eredetileg küldtelek, menjél Ninivébe, és hirdesd nekik, hogy még 40 nap, és elpusztul a város. Hát ekkor is vonakodva, de ugye elindul Jónás, hogy teljesítse a küldetést. És elgondolkozunk azon, testvérek, hogy vajon miért vonakodott Jónás? Tulajdonképpen a legtöbb magyarázó azt mondja, hogy azért, mert félt a Ninivebeliektől. Félt a Ninivebeliektől. Félt az asszíroktól. Mások azt mondják, hogy azért vonakodott, mert a pogányoknak nem akart beszélni. Ezeknek az istentelen pogányoknak nem akarta elmondani az Isten üzenetét egyáltalán. De valahogy, testvérek, az ember, ha gondolkozik az íráson, a Jónás könyvének a mondatain, akkor semmi nem utal arra, hogy Jónás félt volna a Ninivebeliektől, meg arról se olvasunk, hogy annyira ő vonakodott volna, hogy hirdesse azoknak az embereknek az Isten igéjét. Valami más állt ennek a vonakodásának a hátterébe. És hogy micsoda, azt a Jónás könyvének a 4. részébe, a 2. versbe olvassuk, ahol ő kifejti, hogy miért vonakodott. Itt a Jónás könyvének a 4. részében, a 2. versébe ezt mondja, könyörgött azért az Úrhoz, és mondá, kérlek, Uram, avagy nem ez volt az én mondásom, mikor még az én hazámban valék. Azért siettem, hogy Tarziszba fussak, mert tudtam, na itt jön a lényeg, hogy te irgalmas és kegyelmes Isten vagy, nagy türelmű és nagy irgalmasságú, és a gonosz miatt is bánkódó. Na, ezért nem ment oda. Azért nem ment oda, testvérek, mert tudta, hogy Isten a bűnösöket szereti, az asszír bűnösöket is, a Ninivebeli bűnösöket is, és meg akarja menteni. Tudta, hogy Isten nem gyönyörködik a bűnösök halálába, hanem azt akarja, hogy megtérjenek és éljenek. És Jónás ezt nem akarta. Jónás nem akarta, hogy Ninive megmaradjon. Ő azt akarta, hogy csak törjön rájuk az ítélet, vagy pusztuljanak el, megérdemlik, ezek az istentelen, erkölcstelen emberek. Csak szakadjon rájuk az ég, ahogy annak idején rászakadt Sodomára meg Gomorára is. Csak süllyedjen el a város. Várta a város pusztulását, lakosság pusztulását. Jónás tehát, testvérek, leginkább attól félt, hogy amikor a niniveiek majd meghallják az Isten ítéletes üzenetét, miszerint 40 nap és elpusztul Ninive, még netán bűnbánatot tartanak, azt megtérnek. Odafordulnak az Úrhoz, és Isten megkegyelmez nekik. Ezt nem akarta. Ezért futott volna Tarziszba, nehogy megmeneküljön Ninive véletlenül. Hát, Isten azért mégiscsak elküldte oda még egyszer. Alig volt ott egy napja, olvassuk az írásba, egy napja volt ott, ott jött, ment a városba, hirdette az Isten igéjét, hát ez is fontos, hogy nem bohóckodott ott, meg nem tudom mit csinált, hanem járkált a város utcáin, aztán elmondta, hogy még 40 nap és elpusztul a város. Még 40 nap és elpusztul a város. Na, ez egy különös dolog, testvérek, nem egy hosszú üzenet, nem egy túl hosszú üzenet, ugye. Van benne egy nagyon mély és súlyos fenyegetés, elpusztul a város, de van benne egy nagyon biztató, kegyelmi tény is, még 40 nap, és elpusztul. Van még ott 40 nap a pusztulás előtt. Egyszerre egy kegyelmes és egy igazságos mondat ez. Egyszerre fenyeget, de valami reménysugár is van benne. Jónás ezzel az üzenettel ott jött, ment és mondogatta. És az a döbbenetes dolog történt, testvérek, hogy mi történik a város népével. Hallgatják az emberek, és azt mondja az írás, hittek az Istennek. Így olvassuk Jónás könyvébe. Hittek az Istennek, és utána fogták magukat, és böjtöt hirdettek a Ninivebeliek, és zsákruhába öltöztek a város nagyjaitól a kicsinyeikig, sőt, még a város királyához is eljutott a hír, aki leszállt a trónjáról, és az is zsákruhába öltözött, és hamut hintett a fejére. Komoly bűnbánatot tartottak, és Istenhez fordultak ezek az emberek. Ilyet, testvérek, egy ilyen lelki ébredést, mert amikor ilyen tömegesen fordulnak az emberek a bűnből, az istentelenségből, bűnbánattal az Istenhez, és hogy újat kezdjenek, ezt ébredésnek hívják. És Ninivének, testvérek, ugye a mai felmérések szerint körülbelül 600 ezer lakosa volt ebben az időben, több mint 500 000 ember, egy nagyon nagy tömeg egyszer csak Isten felé fordul. És ez valami döbbenetes. Isten igéje hatalmas hatást gyakorolt az emberekre. Isten bizonyára nem lepte meg ez az ébredés. Nem lepte meg, hiszen Isten maga rendezte így ezt az eseményt, testvére. Nagyon fontos ez a dolog. Isten, aki mindent tud és mindent elrendez, ő illesztette úgy az eseményeket, hogy ezekből jó jöjjön ki. Mindig az Isten tervei valósulnak meg. Ha valami történik, az nem az Isten tervei ellen van. Ézsaiás könyve 46. részében olvassuk, ki megjelentem kezdettől fogva a véget, és előre azokat, amik még nem történtek meg, mondván tanácsom megáll és véghez viszem minden akaratomat. Tanácsom, döntésem megáll és véghez viszem minden akaratomat. Amikor a Ninive-beliek megtértek, akkor az Isten akarata történt, meg Isten vitte véghez az ő akaratát. Egész Jónás könyve azt hirdeti, testvéreim, ha olvasgatjátok, hogy Isten mindent megrendez, és úgy mennek végbe az események, hogy elrendeli őket. Isten, olvassuk a második rész első versében, hogy Isten egy halat rendelt oda, hogy nyelj el Jónást. A következő, az utolsó részben, a negyedik részben háromszor olvassuk, hogy Isten rendelt valamit, és az úgy is lett. Isten rendelt valamit, és az megtörténik. Isten azt rendelt, hogy a Ninive-beliek megtérjenek erre a kemény üzenetre. És az emberek megtértek. Jónás szerint alakultak az események? Az ő elvárásai szerint? Nem, ő nem várta ezt. Ő pont az ellenkezőjét várta. De tudta, hogyha netalántán a Ninive-beliek megalázzák magukat, még az Isten könyörű rajtuk. Hát úgy is lett. Nagyon szép történet ez. Ma is tulajdonképpen nincs is más lehetőségünk, nekem sem, meg nektek sem, mint hogy ennek a mi mai Ninivénknek, hogy így mondjam, mert ez a mostani kultúra, ez hasonló cipőbe jár, mint a Ninive-beli. Hát hirdetnünk kell az Isten ítéletét, de abban a kegyelmét is. És még 40 nap és elpusztul Ninive. Aztán a hatást az Úrra kell bíznunk. Ha Isten úgy akarja, lesz megtérés, vagy történhet ébredés is. Ha úgy akarja, akkor nem fog történni, akkor az ítélet fog utolérni embereket. Mi nem látunk bele az Istennek a tervébe, de nem is kell nekünk belelátni. Nekünk elég tudni, hogy az Isten igazságos Isten, aki büntet, de kegyelmes Isten, aki irgalmaz a megtérőknek. Nekünk az a dolgunk, hogy Jónás profétaként ne elfussunk, hanem, és mármint, hogy jelképes értelemben némák legyünk, és ne mondjunk semmit, hanem, hogy bátran vállaljuk be Isten üzenetét, az evangéliumot, a törvényt, vállaljuk be ebbe a mostani világba, és hirdessük a családunkba, a gyülekezetünkbe, a környezetünkbe az embereknek. Valahogy irányítsuk a figyelmüket az Úr felé. Nagyon fontos dolog ez, hogyha Isten akar, akkor el fog végezni egy ébredést, mert Isten befolyással bír az emberek szívére, az emberek lelkére, az emberek gondolkodás módjára. És neki nem akadály, testvérek, az, hogy akár ma is egy tömeges ébredést váltson ki, vagy indítson el Magyarországon is, vagy a mi környezetünkben. Nem akadály neki. Persze van, aki itt, hogy én Ninivéhez visszatérek egy pillanatra, kétségbe vonja azt, hogy a Ninive-beliek valóban megtértek. Azt szokták mondani, hogy de hát persze, hogy megtértek, amikor ott lebegett a kard a fejük fölött, és gyorsan mindenki megtért. Nem is volt az egy igazi megtérés az Úrhoz. Nem is hagyták el ők igazán a bűneiket, de testvérek, Jézus azt mondja később, jóval később, 800 évvel később, azt mondja a kortársainak, Ninive férfiai az ítéletkor együtt támadnak fel ezzel a nemzetséggel, és kárhoztatják ezt a nemzetséget. Mert ők megtértek Jónás prédikálására, és itt pedig nagyobb van Jónásnál, mondja Jézus, ugye magára utalva, hogy ő fontosabb és nagyobb személy, mint Jónás, és ő beszél a zsidóknak, és nem térnek meg a szavára. És ezért meg fognak fizetni. A ninivebeliek megtértek, mondja Jézus. Akkor higgyük el neki, hogy valóban megtértek. Ha ő mondta, hogy megtértek azok a ninivebeliek, akkor higgyük el, hogy tényleg hitre jutottak azok. És el fogják ítélni az asszír megtért bűnösök, el fogják ítélni a zsidókat, akik nem tértek meg Jézus szavára az élő Istenhez. Közöttünk is, testvérek, közöttünk is nagyobban, mint Jónás, nem én, hanem az Úr Jézus van közöttünk is, az ő igéje az evangélium által. Itt is ő szól hozzátok az igén keresztül, és kell mindenkinek gondolkodni, hogy akkor én erre, amit ő mond nekem, arra hogyan reagálok, mit válaszolok. Az Isten irgalmas. No, Jónás, megint, hogy hozzá visszakanyarodjak egy pillanatra még, hát nagyon nehezen viselte, hogy Isten irgalmas. Ugye olvassuk, hogy fogta magát, hogy kiment a városból, és egy ilyen kis lombsátrat épített magának a városon, jóval ugye messzebb a várostól, és ott rá tudott jól nézni a városra, és ott várta, hogy az Isten ítélete mikor fogja most elrontani őket, és tönkretenni őket. És aztán hát Isten ott az ítéletre váró, és az Isten jóságával, az Isten kegyelmével elégedetlen Jónást ott elkezdi okítani, különböző tanításokat ad neki. Próbálja vele megértetni, hogy növel a feje fölé egy ilyen bokrot. Jónás nagyon örül, de jó árnyékból nézhetem végig ugye Ninive pusztulását, ha minden igaz, ugye? Várja, egyszer csak elszárad a bokor. Jónás fejére tűz a jó kis 40 fokos, vagy nem tudom, hány fokos napocska, majd meghal a melegbe, ugye? És ottan sajnálkozik a ricinus bokor miatt. És akkor Isten mondja neki, te sajnálod a ricinus bokrot, amit nem te ültettél, amihez semmi közöd nincsen. És én meg ne szánjam meg Ninivét, amiben ott van ennyi ember, és gyerek is van. És még jószágok is vannak, akiket én teremtettem. Hát értsd meg, Jónás, szánom Ninivét. Hát Jónás nagyon nehezen fogja föl ezt a dolgot. Nem tudjuk aztán, hogy mi lett vele, hogy lett vele, de Isten az biztos, hogy önmagával egyébként teljes összhangba cselekedett. Azt olvassuk a Jeremiás könyvében, hogy Isten így szól, hogy ha szólok egy nép és ország ellen, hogy kigyomlálom, megrontom, elvesztem, de megtér az a nép az ő gonoszságából. Megtér. Én is megbánom a gonoszt, amit rajta véghez vinni gondoltam. Tehát Isten ilyen. Kemény szót kellett hirdetni a ninivebelieknek, de amikor ők megalázták magukat, az Isten irgalmas volt hozzájuk, és az ítéletét nem hajtotta végre. Szerette őket ingyen, és tulajdonképpen az eredeti tervét hajtotta velük Isten végre. Megdicsőítette rajtuk mind a mai napig az ő irgalmasságát, az ő kegyelmességét. Na erre gondolok, amit Pál is mond, fontold meg, gondold meg az Isten jóságát. Hogy még az ilyen bűnösök ellen is, mint a ninivebeliek voltak, így fordult, amikor azok megalázták magukat. De, testvérek, a másik dologra is szálljunk egy kis időt. Lépjünk át oda, hogy ne csak az Isten jóságát gondoljuk meg, hanem az Isten szigorúságát is, az Isten keménységét is. Az történt Ninivével, hogy a Jónás ott járta utáni években Asszíria elért katonai és politikai hatalmának a csúcspontjára. És Ninive hatalmasabb lett, mint valaha volt. A világ egyik legnagyobb városává lett, és közben háborút folytatott Izrael népe ellen is. Jahvét, az Izrael istenét nem szerették, hanem meggyűlölték újra. Jahve törvényét is, az Úr törvényét is meggyűlölték. És Asszíria teljesen Izrael és egész vallása és Istene ellenségeként viselkedett. Tehát úgy tűnik, testvéreim, hogy az Asszíriában a Jónás igehirdetése után következő generáció már nem követte a kegyelmet nyert generáció útját, hanem egy másik útra lépett. Elfeledték, ami az elődeikkel történt. És visszatértek a bűnbe, az istentelenségbe. Isten irgalma irántuk, amit az atyáikkal szembe tanúsított, a ködbe veszett a számukra. És újra azt tették, amit gyűlölt az Úr, és újra Isten ellen fordultak. És ezért az Isten megírta Ninive történetének az utolsó lapját is. Ez a város, ami korábban megtapasztalta, hogy milyen irgalmas az Isten, utóbb megtapasztalta azt is, mint a zsidókhoz írt levélben olvasunk, hogy rettenetes dolog az élő Isten kezébe esni. Megtapasztalták az Isten jóságát, de később meg kellett tapasztalják az Isten keménységét. Na, mi történt pontosan? Az történt, testvérek, hogy Jónás ninivei útja után nem sokkal az asszírok, aki egyébként egy hírhetten, kegyetlen, irgalmatlan nép volt, az ellenségeiket, akiket elfogtak, élvezték, hogy lassan kínozzák halálra. Ilyen mindenféle testrészekből, meg holttestekből emeltek maguknak ilyen emlékműveket, amelyre mentek, minden borzalom kísérte az útjukat. Az egyik legirgalmatlanabb vezetőjük volt Sanhérib, akivel itt találkozunk a bibliai történetekbe. Lényeg, hogy az asszír hadsereg Sanhéribnek a vezetésével, akinek palotája Ninivébe volt, felvonultak a zsidók északi ország része ellen. A zsidók északi ország része, és legyőzték őket. Asszíria a zsidók 10 északi törzsét fogságba hurcolta, ahonnan azok soha nem tértek vissza. Eltűntek a történelemnek a süllyesztőjébe. Azután az asszír seregek Sanhéribnek a vezetésével megtámadták a zsidóknak a déli ország részét is. Abban az időben, ugye, remélem, hogy Izrael ketté volt szakadva, az egy ország két része volt szakadva, és a déli ország részre is rátámadtak, ahol Ezékiás király uralkodott. Egy különös dolog ez is, hogy ennyire elfelejtették ez a Sanhérib meg az egész asszír nép, hogy az Isten irgalmas volt hozzájuk. Szóval ők nekiestek először az északi országnak, de nekiestek a zsidók déli ország részének is. Na ekkortájt, mint egy 100 évvel Jónás közöttük járta, után bukkant föl az a másik prófét, akitől olvastam az első ige részt, ezt Náhumnak hívták. Náhum prófét, aki elkezdte azt mondogatni Izraelbe, aki által közölte Isten, hogy nem tűri tovább Sanhéribnek meg az asszíroknak a tombolását. És mivel Ninive volt az asszírok fővárosa, a Náhum a Ninive ellen szól, de az gyakorlatilag azt jelentette, hogy a Sanhérib és az asszíria nép ellen szól. Súlyos ítéletet. Rövid ótestamentumi könyv, ez a Náhum könyv, el lehet olvasni szinte egy szuszra. És ez az egész könyv, ez erről a Náhumnak az asszírok, a Ninive elleni proféciáját ecseteli, vagy azt mondja el. Isten, aki szent, igazságosan megbünteti a bűnt. Megmutatta az irgalmát a Ninive belieknek, most meghirdeti Náhum által, hogy megmutatja az igazságosságát, a keménységét, és lesújt rájuk. Most testvérek, hát egyébként úgy is lett, hogy Náhum leírja. Úgy is lett, ahogy Náhum leírja. Olvassuk a Bibliába, hogy mi lett az asszír hadsereggel, akik rátámadtak a zsidókra, Júdára. Tudnélik, a város falai előtt pusztultak el valami rejtélyes okból. Hát az Úr angyala járt közöttük egy éjjel, és 185 ezer katona pusztult el. Leírja a királyok, hogy mi ott olvassuk ezt részletesen. De nem akarok arról beszélni, inkább arról beszélek most, hogy Isten ítéletének három aspektusát villantja fel Náhum előttünk. És ezeket nagyon fontos meggondolni. Az egyik, amikor azt mondja, hogy az Isten féltékeny Isten. Így kezdi a proféciáját, féltékenyen szerető Isten az Isten. Féltékenyen szeret. Ebből bepillantunk Isten jellemébe. Isten féltékeny. Igen, testvérek, így mondja az írás, féltékeny. Féltékeny arra, hogy a nekijáró imádatot az ember másnak ne adja. Ha az ember másnak adja azt a dicsőséget, azt az imádatot, amit Isten magának követel, akkor az Isten haragra gyullad ettől. Féltékeny arra, hogy megkapja azt, ami egyedül neki jár. És akkor nem adja meg neki azt, amivel neki tartozik az ember, akkor Isten erre az emberre megharagszik, testvérek. Ez egy döbbenetes dolog, de a Szentírásban újra meg újra találkozunk ezzel. Az Isten már a Mózes törvényében, a 10 parancsolatban is mondjuk, hogy olvassuk, hogy mert az Isten, az Úr a te Istened féltőn szerető, féltékenyen szerető Isten. Féltékenyen őrködik arra, hogy ami neki jár az ember, azt az ember megadja neki. És ha nem adja meg az ember, akkor Isten ezzel haragra indítja saját maga iránt. Ugyanúgy, mint amikor van egy férj, és mondjuk a felesége hűtlenkedik vele szembe, és nem adja meg neki, amivel neki tartozik, a férj megharagszik a feleségére, vagy éppen fordítva. Isten testvérek, ilyen Isten, ő érzékeny arra, hogy megkapja azt, amire minket teremtett, és amit nekünk meg kell neki adni. Azt mondja Mózes 5. könyve 4. része, nem szabad más Istent imádnod, mert Isten féltőn szerető Isten ő. Kétszer is elmondja ott Mózes a népnek. Ez az egyik, testvérek, amit Isten lényével kapcsolatban meg kell fontolni. Isten féltékenyen szerető Isten, és hogyha nem kapja meg azt, ami neki jár, akkor haragra gerjed. Így mondja itt már az első mondatokban Náhum is, hogy az Isten féltőn szeret és bosszúálló, és haragvó Isten. Akkor haragszik, ha ismétlen nem kapja meg, amit ő megérdemel. Az Isten lényének egy második vonása, ami nagyon fontos, az, hogy mindenható. Mindenható, mindenre van hatalma, mindenre van ereje. Erre a három természeti jelenséget sorol föl a próféta itt a könyvének az első részében, amivel érzékelteti az emberekkel, hogy Isten, aki féltékeny, másfelől mindenható Isten is. Mindenható, mindenre képes. Először azt mondja róla, hogy szélvészben és viharban van az Úrnak útja, lábainak pora a felhő. Azt mondja ezzel, hogy a vihar, amit az emberek átélhetnek, mi is átélhetünk nagy viharokat, az semmi az Istenhez képest. Az Istennek a lába pora az, amit amikor lép az ember a porbusz, valami kis por száll föl a lábnyomán. Egy nagy vihar az Istennek a lába pora, hogy így mondjam, az csak annyi neki. Sokkal nagyobb a viharoknál. Ő uralkodik ezek fölött, fölöttük áll. De nem csak ezek fölött, hanem a második, amit mond, hogy a vizek fölött is uralkodik. Megfeddi a tengert és kiapasztja, azt mondja a próféta. Vagyis azt akarja mondani, hogy Isten a vizek fölött is uralkodik, és eszünkbe jut Jézus, amikor elcsöndesíti a vihart, meg a vizeket, és a tanítványok, amikor ránéznek, olvassuk az evangéliumban, hogy ránéznek Jézusra, és megrémülnek tőle. Elkezdenek félni, és azt mondják, kicsoda ez, hogy a szél és a víz is enged neki. Mert eszükbe jut talán Náhum próféta könyv, amit gyerekkoruktól hallottak, és ott olvasták, hogy Isten az, aki a szelek fölött jár. És Isten az, aki a tenger vizének is parancsol, és a folyóvizeket is kiapasztja. Csak nem az Isten van közöttünk, és megrémülnek a tanítványok. És Isten hatalmát megjeleníti a harmadik ilyen természeti kép, amit használ a Náhum próféta, hogy a száraz föld is. A hegyek reszketnek előtte, a halmok szétmálnak, ugye ez a földrengésre utal. Hogy Isten meg tudja rázni a földet, akkor rázza meg, amikor akarja. A hegyek megremegnek, mondja Ézsaiás könyve 64. része. A dombok elolvadnak, mondja a Zsoltárok 97. része. Ha azt akarja az Isten, hogy remegjen a föld, olvassuk Bírák könyvében, akkor megremeg a föld. Isten mindenható, Isten hatalmas. Érzékeljétek, emberek, hogy a féltékeny Istennek semmi nem lehetetlen. És az utolsó, amit a próféta mond az Isten haragjával, keménységével kapcsolatban, az, hogy az Isten abszolút igazságos. Igazságos. Náhum, amikor itt beszél, akkor egy város igazságos ítéletéről beszél. Nem mondja, és nem mondhatja azt, hogy Isten igazságtalan, amikor az ellene lázadó és az ő törvényeit lábbal taposó várost megbünteti. Nem ezt mondja, hanem pont az ellenkezőjét. Ő igazságosan ítéli az ellene lázadókat. Mit koholtok ti az Úr ellen? Lázadtok ellene, terveket szőttök ellene, új törvényeket írtok, amiketek enged. Mit csináltok ti az Úr ellen? Aki az Úr ellen tör, az számítson arra, hogy Isten igazságosan lesújt reá. Testvérek, szó szerint ez az Isten, akiről itt olvassuk, beteljesítette az ő ítéletét, az ő szavát. Ahogy utaltam rá, a második királyok könyvében a 19. rész belolvashatjátok azokat a szavakat, hogy sújtott le az asszíroknak a seregére, és hogy pusztított el aztán az egész Ninivét, sőt, egész Asszíriát az Isten. Rátörök, mondja Náhum által Isten. Rád török, Ninive. Rád török. Nem melléd állok, rád török. És nincs, aki megmentsen a kezemből. Testvérek, rettenetes dolog az élő Istennek a kezébe esni. Beteljesedtek ezek a dolgok. Ismétlem néktek. Beteljesedtek ezek a dolgok. Nos, Ninive megtapasztalta az Isten keménységét. Mi is megtapasztalhatjuk. Személyesen is megtapasztalhatjátok, családilag is, népünk is megtapasztalhatja, a világ is meg fogja tapasztalni ezt. Milyen az, amikor az Isten rátör valakire? Annál sokkal jobb, ha az Isten velünk van. Ugye, nem ránk tör, hanem mellettünk áll, hogy így mondjam. Ez egy csodálatos dolog, mondja Pál a római levélben a hívőknek, hogy az Isten velünk van. Nem ellenünk tör, nem ránk tör, hanem mellettünk van, mivel mi hiszünk Jézusba. Hiszünk a megváltóba, hiszünk az üdvözítőbe. El tudod ezt mondani? Hogy én hiszek Jézusba is, hiszek az én üdvözítőmbe, és ezért az Isten nem ellenem van, hanem velem van. Vagy még hol vagy ebbe a történetbe? Hol vagy ebbe a történetbe? Fontold meg, mondja az írás ma. Fontold meg az Isten jóságát. A legnagyobb bűnösöknek, amikor magukba szálltak, amikor megbánták a bűneiket, amikor úgy döntöttek, hogy ők újat kezdenek, az Isten megbocsátott, már a Krisztusért bocsátott meg a niniveieknek is. Nekünk is ő érte bocsát meg, és kezdhetünk egy új életet. De ehhez porba kell szállnunk, testvérek. Meg kell alázni magunkat. Meg kell bánni azt, amit csináltunk, amit gondoltunk, amit műveltünk az eddig életünk folyamán, Istennel, meg embertársainkkal szembe is. És ott egy pontot kell tenni, el kell mondani Istennek, hogy ezt így tovább nem akarjuk, hanem most már hozzád akarunk térni, és a te akaratod szerint akarunk gondolkozni, hinni, élni az életünket. És nem lesz megalkuvás, nem akarunk megalkuvók lenni, hanem hozzád akarunk térni, és megtapasztaljuk az Isten irgalmát. A lelkiismeretünk megnyugszik, az életünkbe új kezdődik el. Térjetek az Úrhoz, mondja Jézus a szolgálatának a kezdetén. Ezzel kezdi, jön, megy, térjetek meg. Nem vallásoskodjatok, nem azt mondja, vallásoskodjatok, csak így, jaj, de jó, hát zsidók, hát nagyszerű gyerekek vagytok. Hát ti az Istent hogy szeretitek? Hát itt a törvény, jaj, hát... Megy a nagyüzem, a vallási nagyüzem, egy kazavallási párt van, hát itt minden rendben van. Nem ezt mondja nekik, hanem azt mondja, hogy ága zsidók, térjetek meg, az egész vallásoskodásotok egy fabatkát nem ér, az Isten le fog sújtani benneteket, térjetek az Úrhoz. Egyébként a zsidók is átélték ugye az Isten kegyelmét, mert Jézus ott volt közöttük. Eltelt egy pár évtized, 70-ben a zsidóknak annyi volt. Az Isten ítélete utolérte őket. Jézus már mondta nekik, hányszor akartam egybegyűjteni a szíveidet ugye magamhoz, és ti nem akartátok, pusztán hagyatik a városotok. 70-ben pusztán maradt az egész Jeruzsálem, kőkövön nem maradt, amikor Titus seregei szétverték őket. Nem lehet az Istennel játszani, testvérek. Ha az Isten azt üzeni nekünk, nekem, hogy térj meg, akkor meg kell térnem, és élnem kell az isteni irgalom pillanatával. Különben szembe kell néznem, hogy az az Isten, aki féltékeny Isten, és akinek semmi nem lehetetlen, és aki rendíthetetlenül igazságos, a kezébe fog venni engem, és összemorzsol. Nem marad belőlem semmi, testvérek. Semmi nem marad, elkárhozunk, végünk lesz. Mondja az írás, ismételtem, én is hadd ismételjem, rettenetes dolog, így mondja. Nem is tudjuk elképzelni miért, de rettenetes dolog az élő Isten markába, kezébe hullani. Amikor nem a kegyelmével ölel körül, hanem amikor az ítéletével szorít össze bennünket, és ahonnan nincs menekvés. Fontold meg, gondold meg ezt a dolgot. És nem tudom megint megtenni, hogy ne azzal fejezem be, hogy Jézusra nem utassak, testvérek. Mert az Úr Jézus keresztje, az ő golgotai áldozata mutatja nekünk, hogy az Isten mennyire kegyelmes. Mennyire kegyelmes, mert a fiát adja azért, hogy nekünk bűnbocsánatot adjon az áldozatáért. De a fiát megbünteti igazságosan és keményen a mi bűneinkért, az én bűneimért, a tiedért. Az Isten kegyelmének és az Isten szeretetének, meg az Isten jóságának és az Isten igazságosságának, kemény ítéletének, rettenetes haragjának a lecsapódása a golgotai kereszt. Jézus áldozata. Gondold meg a keresztre nézve az Isten keménységét, és az Istennek a jóságát irántad. És vondd le ebből a konzekvenciákat. Segítsen ebben bennünket, ami Urunk. Amen. Hajtsuk meg a fejünket, és imádkozzunk. Örökkévaló Istenünk, Te a Krisztusért irgalmas Isten voltál és vagy, és leszel örökön örökké. Köszönjük néked, hogy amikor bűneink miatt megintesz bennünket, és megtérésre hívsz, akkor veled találkozhatunk az irgalmas Istennel. És köszönjük tényéket, hogy Te megbocsátva a bűneinket egy új életet adsz nekünk. Egy boldog földi életet és egy boldog örök életet is. És köszönjük néked, hogy ma arra is ráirányítottad a figyelmedet, hogyha mi nem akarunk hozzád térni, akkor szembe kell néznünk a Te igazságos ítéleteddel, akkor ránk nehezedik a mindenható kéz, annak a keze, akinek lába pora a felhő és a szélvihar, aki megrendíti az egeket, megrendíti a földet, aki úr a vizek fölött. Urunk, rettenetes dolog lehet a Te ítélő kezedbe esni. Könyörülj meg, hogy egyikünknél se legyen, aki meg kell ezt tapasztalni, akinek ezt át kell élnie. Köszönjük néked, hogy most ráirányítod a figyelmünket a Te fiadra újra, és újra, és újra, hogy vegyük már észre a kereszten a Te haragodat, a bűneink miatti haragodat, hiszen bűneink büntetése van ő rajta. És ugyanakkor ráirányítod figyelmünket Krisztusra, akiért irgalmas vagy hozzánk, akiért megbocsátasz minden bűnt, minden ellened való lázadást, minden ellened elkövetett vétket, akiért elfogadsz, akinek a véreért irgalmazol nekünk. Könyörülj rajtunk, hogy megnevessük a Krisztust, aki haragodnak és szeretetednek jele ott a kereszten, és most is az örökké való dicsőségébe. Jézusunk, köszönjük, hogy imádhatunk téged, aki elvetted rólunk Istennek haragját, és aki biztosítottad népednek az Isten szeretetét. Segíts, hogy Te legyél a szívünkbe, a középpontba, hogy téged lássunk, téged szeressünk, téged imádjunk mindenek fölött. Köszönjük néked, hogy ma ezeket adtad elénk megfontolásra, kérünk, vezesd gondolatainkat. Köszönjük, hogy így bízhatjuk reád további készülődésünket, segíts, hogy az ünnepet ne takarja el előttünk semmi földi dolog, hadd legyen az ünnep lényege, vagyis Te Jézusunk egészen világos előttünk, Te ragyogjál előttünk. Segíts, hogy a rohangászásban, a készülődésben, sütésben, főzésben, vásárlásokban is mi tudjuk, hogy valójában nem ez a lényeg, hanem Te vagy a lényeg. Köszönjük néked, hogy kérhetünk a gyerekekért, a fiatalokért, áld meg a szívüket, kérhetünk az idős testvérekért, a betegeinkért, gyógyítsd azokat, akik otthon kényszerültek maradni ma is betegségük miatt. Szereteteddel karold fel őket, és építsd meg testileg, lelkileg. Köszönjük néked, hogy imádkozhatunk nemzetünkért, hirdetesd a tiszta evangéliumot, és vond magadhoz honfitársaink szívét a Te akaratod szerint. Köszönjük, hogy meghallgatod a mi esedezésünket, nagy neved dicsőségéért. Amen. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a Te neved, jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Istennek békessége, ami minden értelmet felülmúl, töltse be a szíveteket, az életeteket a Krisztus Jézusba vetett hit által. Amen. Foglaljunk helyet, testvéreim! És a hirdetéseket hallgassátok meg. Hirdetem, hogy a jövő héten a szokott időben megtartjuk az alkalmainkat, tehát szeretettel hívunk és várunk ezekre mindenkit. Jövő vasárnap 9 órakor istentiszteletet tartunk, és délután 4 órakor lesz a gyülekezeti karácsonyunk, tehát erre a délutáni alkalomra szeretettel hívunk és várunk mindenkit. Jöjjetek és ünnepeljük együtt az Urat. Karácsony estején délután 4 órakor lesz majd Isten tiszteletünk, az ünnepekben pedig 9 órakor lesz mind a 2 ünnepnapon. Isten tiszteletünk urvacsorosztással egybekötve, a karácsony másodnapján Sipos előtt Zoltán, a nagyfiam, hirdetné még itt az igét. Ez az utolsó legációja neki, úgyhogy, mert aztán majd legközelebb már valószínűleg önálló gyülekezeti lelkész lesz valahol, reméljük. Úgyhogy már többet nem igen fog ide jönni. Hát advent másnap, illetve karácsony másodnapján ő fogja még az igét hirdetni közöttünk. Hirdetem azt, hogy ma délután este 6 órától a Klauzál térre még a kis gyülekezeti énekkarunk, illetve hát az önkéntesekből összeálló énekkarunk énekelni fog újra. Aki szeretne oda kimenni, akár meghallgatni, akár beállni közéjük ezeket az énekeket énekelni, és bizonyságot tenni, a szeretettel várjuk, szeretettel látják. Tehát este 6-kor a Klauzál téren. Az Úr legyen a mi gyülekezetünknek őriző pásztora. Drága testvéreim, a záró énekünket énekeljük, 450. énekünket, majd utána a himnuszt énekeljük. És figyeljétek meg ezekbe az énekekbe is, amiket ma is énekeltünk, hogy mennyire bele tudták szőni a régi szerzőink az Istennek ezt a kettős vonását, az Istennek az igazságos haragját és az Istennek a méghedetlen kegyelmét és szeretetét. Mind a kettő ott lüktet ezekbe az énekekbe is, csak ezt is meg kell tanulnunk észrevenni. Így van ezzel a 450. dicséretünk is. Mind az 5 versével énekeljük. Drága dolog az Úristen dicsérni, színe előtt kegyesen énekelni. himnuszunkat énekeljük. Áldás békességet kívánok!